Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, ez a címlap, a Szabad Európa podcastja. A NATO csúcs után vagyunk, hát nagyon magas szintű tárgyalások folytak, és két kiemelt téma volt tulajdonképpen, az egyik Svédország NATO csatlakozása, ugye ebből a szempontból hát elég komoly fordulat történt Törökország hozzáállását tekintve, és hát ennek nyilván magyar vonatkozása is vannak, a másik pedig Ukrajna NATO csatlakozása, és az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Orbán Viktor egyébként péntek reggel a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, hogy ha Ukrajnát felvettük volna a NATO-ba, az azonnali világháborút jelentett volna. Úgyhogy majd összerakjuk a puzzle darabjait, méghozzá Krekó Péterrel, a Political Capital kutatási igazgatójával. Jó reggelt, jó napot, köszönöm, hogy itt vagy.
Jó reggelt, nagyon köszönöm a lehetőséget.
Na, kezdjük akkor azzal, egy picit személyes irányba is hagy, ugye, mert hogy jól tudom, ugye, hogy te ott voltál személyesen is Vilniusban, és ha nem is nyilván nem bent a tárgyalásokon, de hát azért láttad, ahogy jönnek-mennek a világvezetői, a világpolitikai vezetői, mert tényleg nagyon magas szintűek voltak most ezek a tárgyalások. Mit tapasztaltál, milyen volt a hangulat egyáltalán, és hát nyilván a kérdés, hogy Orbán Viktor vonatkozásában mennyire igazak a hírek, hogy ő elmagányosodott, és nem is nagyon tárgyaltak vele, vagy nem is nagyon foglalkoztak vele, vagy mennyire volt egyáltalán tényező ott a helyszínen.
Igen, mi a Political Capital képviseletében a NATO Public fórumon voltunk, ami egy olyan rendezvény, ami a NATO csúccsal párhuzamosan amellett kerül megrendezésre, és több kormány és államfő, például Mark Rutte és többen mások átjöttek a public fórumra, és beszéltek egy nyilvános plénum előtt, ugyebár arról, hogy mi zajlik a NATO csúcson, de nyilván én sem voltam benne a teremben, amikor a tárgyalások zajlottak, az fontos tudni, hogy a NATO tárgyalásai azok zárt ajtók mögött zajlanak, és hogyha megnézzük a közvetítéseket, akkor gyakorlatilag például, amikor Zelenszky elnök is látogatását tette a csúcson, akkor volt egy felvezető, amelyet ilyen Stoltenberg tartott, és ezt még az újságírók lehozták, de utána az, ami a
bezárták
szobában...
Bezárták
az ajtókat, és ez mindig így zajlik, és ez egy természetes módja a NATO működésének. Annyit viszont mindenféleképpen elmondhatok, hogy hát nagyon sokan beszéltek itt ezen a NATO public fórumon. A Political Capital volt az egyik társszervezője, a magyar partner ennek a rendezvénynek, 20 egyéb think tankkel közösen a NATO tagállamokból, és annyit mindenképpen elmondhatok, hogy hát körülbelül 10-en beszéltek arról, hogy Svédország csatlakozása elől elhárultak az akadályok, köztük a svéd külügyminiszter, köztük a svéd hadügyminiszter, köztük a Jake Sullivan, az elnök, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, köztük Mark Rutte, és nagyon sokan mások, és valahogy senki nem említette meg Magyarországot, senki. Tehát, hogy én
tehát nem került tudnám, elő, mint tényező?
Nem került elő tényező, és én ezzel kapcsolatban azt tudnám mondani, hogy azért a NATO vezetők megtanulták helyén kezelni mondjuk Magyarországnak ezt a, hát nagyon furcsa, de egyébként Törökország utánfutójaként értelmezhető szerepet, és senki nem kezelte úgy Magyarországot, mintha ebben egy önálló tényező lenne, mint egy önálló döntéssel rendelkező entitás lenne, illetve, hogyha megnézzük, két nap alatt egyszer se került szóba Magyarország neve, és tegyük hozzá, hogy azért ezen a nyilvános fórumon azért volt román, volt például albán politikus, magyar nem volt egyáltalán, és hogyha megnézzük a NATO kommunikét, amit ugyebár aláírt, gyakorlatilag az összes résztvevő tagállam, mint a 30 NATO tagállam, abban azt látjuk, hogy Magyarország szintén nem kerül megemlítésre. Ott szerepel az, hogy Törökország és Svédország között történelmi megegyezés történt, és elhárultak a csatlakozás akadályai. Magyarország nem kerül megemlítésre.
Mi lehet ennek egyébként az oka? Mert hogy ugye hivatalosan legalábbis Magyarország is blokkolja, vagy még mindig tulajdonképpen ugye blokkolja ratifikálást Svédország vonatkozásában, de mi akkor az oka, hogy így tulajdonképpen nem is említik, vagy nem is számít tényezőnek?
Én azt gondolom, hogy tényleg megtanulták talán NATO vezetői nem komolyan venni Magyarországot ebből a szempontból, hogyha Orbán Viktor azt mondja, hogy Törökországon múlik a döntés, és végül ugyebár hatalmas nagy kanyarokkal eljutottunk eddig, hogy a magyar kormány beismerte azt, hogy a török kormánnyal egyeztet, és hogy nem ők lesznek az utolsók, Törökország előtt elfogadják, és ugyebár ez történt Finnország esetében is, egyelőre nincs okunk arra, hogy mást feltételezzünk ebben a helyzetben, annak ellenére sem, hogy Magyarország ugyebár azért vonakodik kimondani azt, hogy biztos, hogy meg lesz ez a döntés, de ezzel együtt úgy látják Magyarországot, mint Törökország utánfutóját, és hogy ebből a... Ez viszont azt is jelenti, hogy akkor nem érdemes ezeket a kérdéseket önállóan megnyitni. Mivel Magyarország nem artikulált jól, érthetően semmi olyan igényt, amelyet Törökország egyébként megtett, például a kurdokkal kapcsolatban, vagy például ugyebár az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatban, mire a NATO-nak nincs ráhatása, de nyilván gesztusokat lehet ezzel kapcsolatban tenni. Szóval ezért nem is várhat semmit ennek fejében, viszont ez azt is jelenti, hogy Magyarország úgy vállalt egy hatalmas reputációs veszteséget a NATO-n belül, mert azért hát Magyarország mérésen finoman szólva nem javít azért ez a finn és svéd kis kaland, tehát hogy úgy vállalt hatalmas reputációs veszteséget, hogy semmi nyeressége ebből igazából nincs.
Sikerült egyébként megfejteni azt, hogy vagy kiderült ott, vagy hallottál-e bármit arról, hogy ők sejtik-e, hogy mi lett Magyarország motivációja ebben a kérdésben? Mert ugye említetted, hogy Törökország utánfutójaként tekintenek elsősorban rá, és hát ugye nagyon-nagyon régóta húzódik ez a téma. Mármint nem csak a finn, hanem nyilván a finn ugye megoldódott, de hogy a svéd ratifikálás, és ugye most a legfrissebb hírek szerint, ugye Németh Zsolt úgy nyilatkozott, ugye a Külügyi Bizottság fideszes elnöke, és úgy nyilatkozott, hogy majd szeptemberben folytatódik a munka, és ez nyilván ez is kapcsolódik talán a török állásponthoz, mert hogy lehetett ugye arról is hallani sajtóhírekből, hogy ez is majd csak októberben történik meg, miközben az is hír volt, hogy talán már júliusban, ugye itt is változtak az események, de hogy láthatóan továbbra is követi a török menetrendet Magyarország, hogy mi lehet ennek a hátterében, vagy mi ennek az oka, mi lehet az oka?
Én azt gondolom, és ezt régóta mondom, hogy ennek három fő oka van. Szerintem az egyik, az valóban az, hogy Törökország felé akar gesztusokat gyakorolni. Magyarország, Törökország ideológiai minta, Törökország politikai minta, és Törökország fontos gazdasági partner, mint nemzetgazdasági szinten, mint azon túlnyúló szinteken, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy az Adnan Polát körül érdekeltségeknek mondjuk a kormány közeli gazdasági érdekeltségekkel milyen összefonódásai vannak. Tehát Törökország önmagában is fontos, mert 2014-ben megemlítette már Orbán Viktor az elhíresült akkori Tusnádfürdői illiberális beszédében Törökországot, mint egy fontos mintát. Törökországon kívül azért ott van Oroszország is, ne felejtsük el azt, hogy valahogy a magyar retorika a szinte mindenben és egyre inkább egyébként közelít az orosz retorikához, amikor világháborús fenyegetésről, amikor nukleáris fenyegetésről beszélnek, ugyebár mintha ez nyugatról fenyegetni a világot, amikor arról beszélnek, hogy Ukrajna milyen agresszív, stb. És itt megint ezt a kettős kommunikációt látjuk, egyrésztről ugyebár Magyarország aláírt jegyes szinten a NATO tagállamoként egy olyan dokumentumot, amit ha végigolvasunk, akkor folyamatosan arról szól, hogy Oroszország a hibás a háborúért, és arról szól, hogy Oroszország az agresszor, és arról szól, hogy Ukrajna jövője a NATO-ban van. Ez ki van mondva ebbe a dokumentumban, de közben azért megtesz minden gesztus, amit lehet Moszkva felé is, hogy ennek mi a haszna azt egyre nehezebb látni egyébként, mert hogy se gazdasági, se politikai haszna ennek nincs. Ugyebár a Putyin rendszer azért hát nincs a legjobb formájában, tehát szerintem itt azért nagyon rossz róla tesz ezzel Magyarország, de ez marad, ez a politika, ez a tehetetlenség ereje a magyar külpolitikának, és azért van egy harmadik dolog is, és azt se felejtsük el, és ez is nyíltan előjött már semmilyen Zsolt nyilatkozataiban, egy zsarulás a nyugat felé, és különösen az Európai Uniós tagállamok felé azzal kapcsolatban, hogy Magyarország kapja meg az uniós pénzeket. Amikor az egyik halasztás indokaként semmilyen Zsolt azt említette, hogy Magyarország és az Európai Unió között még nem zárultak le a tárgyalások az uniós pénzeket illetően, akkor azért sejthetjük, hogy itt az EU-s és NATO-s ügyeknek az összekapcsolása az egyértelműen történik, ahogy ezt egyébként Erdogan is összekapcsolta. Ugyebár már vége a svéd elnökségnek, tehát hogy abban nem bízhat Magyarország, hogy az alatt átütő sikereket ér el, de az biztos, hogy ez a fajta addig akarja lebegtetni ezt a döntést, amíg csak lehet, reménykedve abban, hogy valami hasznot tud ebből húzni, én egyre kevésbé látom, hogy bármi hasznot tud.
Igen, ez továbbra is a kérdés. Nagyon sokan próbálták megfejteni, hogy mi lehet ezzel a cél, mert azt látni, hogy a kormány hát furcsább, nem furcsább indokokat talált ki az elmúlt időszakban arra, hogy miért nem ratifikálják, és miért nem támogatják ezt. Hát csak azért hoznám ide, mert hogy érdekes nézni a kormányzati kommunikációt ebből a szempontból. Ugye például volt olyan indok erre vonatkozóan, Szijjártó Péter arra hivatkozott, ugye az országgyűlés annyira feszített tempóban kell, hogy dolgozzon, hogy ezért nem tudják ugye ezt napirendre tűzni. Aztán volt arról szó, hogy talán, hogy nem folyik erről társadalmi vita. Ugye ez is előkerült például.
Aztán utána Renétás fideszes képviselő.
Igen, így van. Utána március elején volt a Fidesz-KDNP frakciúlés után, amikor ugye Kocsis Máté bejelentette, hogy akkora probléma van és vita van erről ugye a Fidesz frakción belül, mert hogy annyira csúnyán beszélnek a svéd politikusok Magyarországról. Magyarán arra célzok csak, hogy nagyon sokféle indok került elő, tehát láthatóan a Fidesz próbált minél érdekesebb indokokat kitalálni arra, hogy miért nem támogatja ezt, és ugye most is lehetett volna, ugye felmerült az, hogy esetleg összehívnak egy rendkívüli parlamenti ülést, és átviszik ezt a történetet, de láthatóan tovább csúszik szeptemberig. Tehát, hogy mi lehet annak azok, hogy amíg csak lehet, az utolsó pillanatig csúsztatják ezt az ügyet?
Hát szerintem a három tényező közül, amit említettem, a leginkább az utolsó, ez a zsarulás, ami összekapcsolódik azért még egy tényezővel, és ezt lehetett látni kezdetektől fogva, és ez megint egy olyan dolog, ami egyébként a török és egyébként az orosz külpolitikával rokonítja a magyar külpolitikát. A zsaroláson és az ilyen keresztbe tételen keresztül valahogy tényezővé válni, a káoszkeltésen keresztül tényezővé válni. Amikor egy magyar delegáció, egy teljesen bizarr módon egy parlamenti delegáció, ami ugyebár nem parlamenti delegáció, mert csak Fidesz képviselők ültek ott, találkozott a finn és svéd parlamenti delegációval, egyáltalán nem értették a finn és svéd kollégák, hogy ez miről szól, ez mindenféle államközi, meg parlamentközi diplomáciai hagyományokkal szembe megy. Nem volt semmi ügymenete, nem volt semmi konkrét követelés a magyar félnek, de azt akarták, hogy egy asztalhoz ültessék őket. Azt akarja Magyarország, hogy tényezőnek tűnjön. És ehhez egyre inkább a vétóerejét használja fel, de azt látjuk, hogy ez a vétóerő, ez egyre kevésbé működik. Ugyebár Magyarország volt az, amelyik blokkolni akarta a NATO és Ukrajna közötti legmagasabb szintű tárgyalásokat. Hát nézzük meg, hogy mi volt a legutóbbi NATO csúcson. Ugyebár Volodymyr Zelenszky ott ült a NATO tagállamokkal egy asztalnál, és arról beszéltek, hogy Ukrajna jövője a NATO-ban van. Azt is látjuk, hogy Magyarország próbál úgy feltűnni ebben a történetben, mintha egy gyűnyálló tényező, hogy azt szeretné, hogy külön tárgyaljanak vele. De hogyha a magyar kormány emellett azt mondja, kicsit fülét, farkát behúzva, saját döntésének a következményét se vállalva, hogy hát mi csak Törökországot követjük, és ebbe van egy szerintem kicsit álságos, de egy ilyen háttérindoklás szakértői szinten azt mondják, hogy ne hagyjuk Törökországot elszigetelődni a NATO-n belül, mert akkor ki fog lépni Törökország a NATO-ból, és Magyarország segít abba, hogy Törökország ne érezze magát egyedül. Tehát van egy ilyen indoklás mögötte, de Magyarország azt szeretné, hogy tényezőként kezeljék, de szerintem éppen az ellentétes hatást éri el ezzel, és azért nagyon érdemes volt azt megfigyelni, hogy ugyebár már a NATO csúcs előtt megegyezés született Stoltenberg a svéd és a török fél között, Magyarország mennyire volt részese ezeknek a tárgyalásoknak, ott se volt még akkor a magyar kormány. Ugyebár kedd reggel érkeztek a csúcsra, és hétfőn már ezeket a dolgokat
megtartják. Megtörtént a bejelentés is.
Tárgyák, és én azért azt látom, hogy a magyar kormány fut az események után, abban reménykedett, hogy legalább ezzel tényezőnek fog tűnni. Hát ha megnézzük a hivatalos nyilatkozatokat, ha megnézzük a NATO dokumentumokat, megnézzük a nemzetközi sajtó híreit, senki nem kezeli Magyarországot tényezőként, és lehet, hogy ebből érdemes lenne levonni a következtetést, hogy ezt a fajta zsaromos külpolitikát, ami a vétó erőre épül, de egyre erőtlenebb, ezt nem biztos, hogy érdemes így folytatni.
Egy picit beszéljünk már arról a fordulatról is, ami ugye a török álláspontot illeti. Ugye ez is, ahogy te is az előbb említetted, bizonyos szempontból meglepetésnek számított, és ugye az is nagyon érdekes volt, ha az időzítést nézzük, ahogy itt el is hangzott, hogy tulajdonképpen már hétfőn megtörtént maga a bejelentés, tehát hogy változott ugye a török álláspont, és tényleg a NATO főtitkár jelentette be, ha jól emlékszem, talán hétfőn este már, vagy posztolt a Twitteren arról, hogy az elnök, már hogy török elnök megígérte, hogy amilyen gyorsan csak lehet, ugye, beterjeszti a parlament jelé a svéd NATO csatlakozási kérelmet, és hát ugye egy hosszú folyamat, és ugye itt felszokták hozni, hogy nagyon sok mindenért lobbizott, meg folytak a tárgyalások, mert mint Törökország, itt a vízummentességet ugye előkerült, a szokásosan nagy klasszikus az EU csatlakozás ügy, vámunió, hát nyilván a fegyverszállítások ugye nagyon korszerű, vadászgépeket szeretett volna vásárolni, és itt, hát, és hát nyilván belpolitikai célzata is volt. Ezek szerint ezeket végigvitte Törökország, és ezért változott meg valószínűleg, mert ha innen nézzük, itt is van egy zsarolási potenciál Törökország részéről.
Ez nem kérdés, és Törökország élt ezzel a zsarolási potenciállal sikeresen.
És sikeresen végigvitte.
Két olvasata van ennek a helyzetnek. Az egyik az, ez egyébként az én olvasatom is, hogy mert egész egyszerűen az, hogy történelmet írunk, és meg kell erősödni a NATO-nak, ami így is egy elég erős katonai szövetség, messze a legerősebb az egész világon. És jó az, hogy Finnország és Svédország részévé válik ennek a szövetségnek, de ezért nagyon komoly kompromisszumokba kellett belemenni Finnországnak. És Svédországnak is bizonyos szempontból azért a saját, hogy mondjam, demokratikus és szólásszabadsággal kapcsolatos elveiből is bizonyos pontokat feladni. Most nem nagyon részletesen belemenve ezekbe a dolgokba, de a kurdok körüli vitában azért ilyen engedményeket kellett tennie Finnországnak és Svédországnak. Ugyebár Amerikának is kellett tenni, tehát az F-16-osok azért előkerültek, mint egy ilyen fontos indoka annak, hogy Törökország azért megakasztotta ezt a folyamatot, tehát hogy ezzel el akart érni valamit a fegyvervásárlások kapcsán. És úgy néz ki, hogy ezt megkapja. Előkerült az EU csatlakozás, ez szerintem egy teljesen csak bedobott dolog, tehát hogy a NATO vezetők erről a kérdésre nem is dönthetnek, és azért, hogy mondjam, Törökország nem éppen a demokratizálódás útján halad.
Hát igen, csak ugye ez folyton ugye újra és újra előkerül, hát sok éve téma már
igen.
Ez.
Igen, én egy általánosabb keretbe helyezném ezt az egészet. Nézzük meg azt, hogy Erdogan, és ebből a szempontból ne, tehát hogy a nyugatnak ezt a, és a nyugati vezetőknek ezt az elképesztő erejét ne becsüljük alá. Van egy olyan közösség, ami mintha úgy tűnik, hogy egyébként egyre inkább saját utat folytató, autoriter rendszer vezetőire is hatással van, és nem kérdés az, hogy Erdogan el tudta érni sok vonatkozásban azt, amit szeretett, de egyébként én azt gondolom, hogy az, és nézzük meg ebből a szempontból a közvetítéseket, hogy Erdogan ott áll, az amerikai elnök, a NATO főtitkár, az ukrán elnök, stb. Társaságában is beszél a világ legfontosabb kérdéseiről, ennek a közösségnek hatalmas ereje van a tagokra nézve, és nézzük meg azt Magyarország példáján is egyébként, hogy Magyarország teljesen más retorikát folytat itthon, mint amíg a NATO kommunikéket egyébként elfogad. Tehát, hogy a nyugatnak ez a puha hatalmi ereje, ez továbbra is szerintem nagyon erős, és a zsarolás mellett, ami nyilván része a történetnek, azért ezt is lássuk ebbe, hogy ez ma a világ legerősebb katonai szövetsége, ahol egyébként nagyon komoly érdekérvényesítése van lehetőség, és ezzel a lehetőséggel Erdogan is élni akart, és azért láthatóan, hogy mondjam, igen, tehát Erdogan ott a tárgyalásokon is a nyugati vezetők társaságát kereste, és nem pedig a perifériális NATO tagállamok kegyeit.
Egyébként ebből a szempontból, és aztán majd térjünk már át az Ukrajna NATO csatlakozás témára is, de ennek a lépésnek, a török lépésnek milyen következménye lesz akár a háború vonatkozása, vagy Oroszország vonatkozásában, mert ugye azért itt is sokáig kérdés volt az, hogy milyen irányba megy el Törökország, és láthatóan itt letette a voksát a NATO irányába.
Igen, Törökország egy nagyon, tehát hogy nagyon érdekes játékot folytat ebben az egészben. Tegyük hozzá, hogy sok vonatkozásban azért Törökország persze önző érdekektől vezérelve, de azért mondjuk a szankciók megkerülésében, mondjuk egyébként azzal, hogy a legfőbb turista célpontja egyébként az orosz turistáknak, akiket már sok nyugati országban nem látnak szívesen, azért nyújt segítséget Oroszországnak, ugyebár egyfajta közvetítő szerepet vállalt fel sokáig például a gabona megállapodások kapcsán, de egyértelmű, ugye már 20 tagállam támogatja Ukrajna, teljesen nyíltan Ukrajna csatlakozását a NATO-hoz, elvileg mindegyik is, mert hogy a NATO kommunikének ez része, része ennek Törökország is. Nemrég sor került, hogy bár egy olyan esetre, amikor Törökország a hadifoglyokat segített ugyebár Ukrajnába, Ukrajna részére bocsátani, szemben azzal, amilyen megállapodás köttetett korábban, ugyebár Oroszország, Törökország és Ukrajna között. Tehát, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy Törökország, ahogy mondod, mintha Ukrajna irányába billenne el ebben a konfliktusban, és Ukrajna egyértelmű támogatója, azt se felejtsük el, hogy ugyebár a török drónok, a Bayraktar, stb. Ezek nagyon fontos szerepet játszottak a hadi eseményekbe, és Ukrajnát segítették. Tehát, hogy Ukrajna ebben a, bocsánat, Törökország ebben a kérdésben inkább azért most már azt látjuk, hogy Ukrajnát segíti, és ebből a szempontból is azt látjuk, hogy ez az Oroszország felé orientálódó Oroszország a szemben nagyon empatikus álláspont, amit én azt mondanám, hogy a NATO-n belül már csak Magyarország képvisel. Ez nem biztos, hogy egy nyerő stratégia. Valami miatt senki más nem lát ebben igazából perspektívát.
Egyébként akkor ebből a szempontból még van egy téma, és ez is érdekes Magyarország hozzáállása Ukrajna NATO csatlakozásához, és ugye említettem, hogy jelenleg, illetve ugye most pénteken vesszük föl ezt a beszélgetést, és még most is zajlik a kormányülés. Sopronban is reggel ugye bejelentkezett a Kossuth Rádióba Orbán Viktor, és beszélt erről. És ugye azt mondta, hogy ha Ukrajnát felvettük volna a NATO-ba, az azonnali világháborút jelentett volna, és hogy nem volt egyszerű, hogy a NATO-n kívül tartsuk Ukrajnát, így fogalmazott, vagy ezt is mondta Orbán Viktor. Szóval van itt is egyfajta retorika, hiszen azért nem is volt kérdés az, hogy NATO tag lesz-e Ukrajna, vagy nem, hát ez még egyelőre. Azért, ha úgy jól látom, azért még nagyon messze van, vagy legalábbis még egyelőre nagyon nem látni a végét. Ehhez képest ugye volt egy sajtótájékoztató, a NATO főtitkári Zelenszky tartotta, ugye, és ez egy nagyon fontos változás volt ebből a szempontból. Ugye Stoltenberg azt mondta, hogy Ukrajna most közele van a NATO-hoz, mint valama, és hogy alig várja a napot, amikor szövetségesként találkoznak, szóval elhangzottak azért ilyen politikusi mondatok, és szóval tegyük már helyre, hogy hol jár Ukrajna, vagy hol járhat ebben a folyamatban egyáltalán.
Igen, ez egy nagyon bonyolult kérdés, próbálom a lehető legegyszerűbben megfogalmazni. Egyrészt ugyebár van egy fontos dilemma, és én őszintén nem látom per pillanat ennek a jó megoldását. Ez pedig az, hogy azok, akik legelkötelezettebb hívei a Ukrajna NATO csatlakozásának, ők is azért úgy látják, és tegyük hozzá, hogy ebbe benne van ugyebár az Amerikai Egyesült Egyesült Államok, benne van Németország is, úgy látják joggal, hogy ugyebár ha most felvennénk a NATO-ba Ukrajnát, akkor az azt jelenti, hogy azonnal aktiválni kéne az ötös cikkelyt.
Tehát világháború lenne, ahogy így Orbán Viktor hát fogalmaz?
Most ezt hogy fogalmazok, hogy világháború? Az tény, hogy ez egy komoly eszkalációs kockázat lenne. És ezt az amerikai diplomaták is elmondják, hogy az a helyzet, hogy akkor az egész NATO-nak bele kéne sodrani a háborúba. Ugyebár az mondja, abban a pillanatban, ahogy Ukrajna a jelenlegi határain belül, tehát a jogi határaival, amelyek ugyebár a Krímet is tartalmazzák, stb. Csatlakozna, az azt jelenti, és abban a pillanatban ott vannak az orosz megszállók ugyebár a területén, hogy amerikai, magyar, stb. Katonáknak ugyebár oda kéne menni és harcolni az orosz katonákkal. A NATO tagállamok közvéleménye nem, ezt nem szeretné, és a NATO tagállamokat is választott politikusok vezetik, akik a közvéleményre tekintettel kell, hogy legyenek. Viszont, és szerintem itt kezdődik a probléma, hogy azzal, hogy kimondja a NATO, és ezt gyakorlatilag kimondták a vezető tagállamok, köztük Amerika Egyesült Államok, hogy akkor léphet be Ukrajna, hogyha a területén nincs háború, mennyire lesz érdekelt ezek után Oroszország abba, hogy ezt a háborút ne tartsa fenn legalább egy ilyen alacsonyabb intenzitású konfliktusként, hiszen ugyebár tudja azt, hogy ha békekötésre kerül sorra, akár tűzszünetre, akkor ez megemelheti annak az esélyét, hogy Ukrajna NATO-hoz csatlakozik, amit mindenféleképpen el akarnak kerülni. Tehát itt van egy ilyen 22-es csapda, amit nagyon nehéz feloldani. És az is igaz egyébként, hogy voltak olyan ukrán elvárások, hogy itt valami nagyon egyértelmű menetrendet kap Ukrajna NATO csatlakozása, és ez nem történt meg.
Így van, és ugye Zelenszkije, ez eleinte azért érezhető volt a csalódottsága, és ennek azért hangot is adott, ami aztán utána picit változott, vagy talán enyhült erre a bizonyos közös sajtótájékoztatóra, de azért valóban érezhető volt az, hogy ő nagyobb elvárásokkal érkezett.
Ez nagyon
érkezett.
Egyértelmű volt, nagyon frusztráltak voltak a nyilatkozatok, és ott a nyilvános fórumon, ahol voltam, volt több ukrán parlamenti képviselő is. Az ukrán parlamenti képviselők, a brit, az amerikai, a német politikusokat, hát nagyon offenzívan számon kérték azzal kapcsolatban, hogy miért nem kap miért nem ad a NATO komolyabb támogatást, és itt azért lássuk azt tényleg, hogy a legtöbb támogatás azért Ukrajna felé, a tagállamok felől megy, és a NATO tagállamok nyilván a NATO az annak is platformot teremt, hogy ilyen jó bilaterális megállapodások szülessenek, de a NATO ebből a szempontból azért egy speciális helyzetben van, és azért az ukránok tehát, hogy tényleg érezhetően egy olyan narratívát nyomtak, ami arról szól, hogy a NATO tagállamok figyelik azt kívülről, míg Ukrajna harcol. És ez bizonyos szempontból természetesen igaz, fegyverekkel támogatják, de érezhető ez a frusztráció. Az igaz, hogy most van egy erősödő ellentét, és a NATO kapcsán ez érezhető volt, Ukrajna és a NATO tagállamok között, köztük Amerika és Németország, aztán soha nem volt ennyire látványos, mint most, de, és azért ez fontos, de valóban, amikor Zelenszkij elnök is arról beszél, hogy ez egy fontos történelmi megállapodás volt, és hogy barátokkal tárgyalt, sok megállapodás köttetett, ugyebár közel kerültünk ahhoz, hogy F-16-osokat kapjon Ukrajna, stb., akkor azért nem mondhatjuk azt, hogy semmi nem történt, és az, hogy Magyarországnak bármi szerepe lett volna abba, hogy Orbán Viktor szavaival élve távol tartsuk Ukrajnát a NATO-tól, hát az a helyzet, hogy ez nem igazán felel meg a valóságnak, azt mondhatjuk, hogy ennek semmi valóság alapja nincs. Itt Németország és az Egyesült Államok és más NATO tagállamok voltak a fontos tényezők ebbe, és igazából nagyjából az történt, amire a NATO csúcs előtt is számítani lehet.
Csak egy utolsó kérdés még a végére, és ehhez kapcsolódik, mert hogy Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt is mondta, és ezt egyébként nem először mondja a konfliktussal kapcsolatban, hogyha az amerikaiak akarnák, akkor holnap reggel béke lenne. Ugye ezt most újra elmondta, és már korábban is célzott erre, és ezt nagyon hangsúlyozza, hogy az amerikaiakon múlik minden. Ez mennyire reális ez a helyzetérték, és azért is kérdezem, mert ugye Zelenszkij elnök pedig azt mondta, hogy egyébként pont a NATO csúcs után, hogy nem mond le egészen biztosan semmilyen területéről, ha ez lenne esetleg a NATO csatlakozás. csatlakozásnak a feltétele. Nem adjuk oda a területeinket, sosem fogjuk őket becserélni semmiféle befagyott konfliktusra. Ugye ez nagyon fontos abból a szempontból, mert hogy felvetődhetett állítólag az is, hogyha bizonyos területeket átenged, akkor elképzelhető talán, nem a NATO csatlakozás, de valamiféle béke folyamat. Szóval, hogy ez mennyire reális, amit itt Orbán Viktor mond, hogy minden az amerikaiakon múlik.
Hát annyiban nyilván ez egy retorika, és egy orosz érdekeket szolgál a retorika, ugyebár a NATO és az Egyesült Államok hibáztatása ebben az egész konfliktusban, az kezdetektől fogva egy fontos elem, de hát azért, és ez azt a kis apró részletet ugyebár zárójelbe teszi, hogy ki is indította a háborút, és milyen indokokra hivatkozva, állindokokra hivatkozva Oroszország, és nem Ukrajna az, és nem az Egyesült Államok, amely az orosz civil lakosságot írtja, hanem Oroszország az Ukrajna területén, amely az ukrán civil lakosságot írtja. És hogy ezt szerintem fontos megismételni, mert sajnos ez így kikopott a magyar köztudatból, de a kérdésre visszatérve, én itt tényleg látok egy megoldatlan helyzetet abból a szempontból, hogy az, amit most Ukrajna szeretne, NATO-tagság, illetve a teljes területek visszaszerzése, az per pillanat megvalósíthatatlannak tűnik, és én egyelőre nem látom azt, hogy lenne akármelyik félről olyan reális elképzelés, amely egy akár fenntartható tűzszünet irányába mutatna. Arról nem is beszélve, hogy a tűzszünetben meg minden két fél azt látja, az orosz meg az ukrán, és a másik fél megerősödhet, és aztán utána jobb esély lesznek a támadás folytatására, és szerintem én továbbra is úgy látom, hogy ennek egy igazi felelőse van ennek az egész konfliktusnak, ez pedig Oroszország, amely a háborút indította. A NATO, mint védelmi szövetség próbálja a legtöbb segítséget megadni helyesen Ukrajnának, hogy mi lesz ennek a háborúnak a pontos kimenete, hogy hol, mikor körvonalazódhat valami békemegállapodás, ez szerintem egyáltalán nem egyértelmű, és a NATO csúcs ehhez a megoldáshoz egyébként nem vitt minket közelebb. Viszont egy nagyon fontos tanulsága van, ez pedig az, hogy minden véleménykülönbség ellenére a NATO, amikor fontos döntésekről van szó, egy egységes szervezet, és továbbra is messze a világ legerősebb katonai szervezete, az, hogy Vilniusba került sor erre az egész NATO csúcsra, annak is szimbolikus volt a jelentősége, Kaliningrádhoz és mondjuk Belarushoz meglehetősen közel, és abban egyébként szerintem továbbra is biztosak lehetünk, hogy Oroszországnak viszont annyira nem érdeke eszkalálni a konfliktust, hogy a NATO-t ebbe belerángassa, egész egyszerűen abból kifolyólag, mert hogyha Ukrajnával nem bír Oroszország, akkor a NATO-val biztos, hogy nem bírna.
Hát biztos vagyok benne, hogy folytatjuk majd még ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen Krekó Péternek, hogy eljöttél, és tudtunk ezekről a kérdésekről beszélgetni. Nagyon izgalmas volt. Köszönöm szépen.
Én köszönöm
még
a
egyszer. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a címlap a Szabad Európa podcastja. Viszontlátásra, viszontlátásra.